Az RSM-nek nemrégiben volt egy webináriuma, ahol összegyűjtötték a tipikus hibákat, különösképpen a társasági adó fizetésére.
Igen, igen, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Varga Diana vagyok. A mai témánknak az apropója, hogy november 24-én tartottunk egy saját szervezésű RSM webináriumot a társasági adó, helyi iparőrzési adó és innovációs járulék adónemekkel kapcsolatos esetekről. Bemutattunk tipikus hibákat, valamint az ezekhez kapcsolódó adóellenőrzések tapasztalatairól volt szó. Szeretnénk itt most megosztani igazából a leglényegesebb gondolatokat, érdekességeket a témakör kapcsán. Szakmai munkánk során rengeteg olyan esettel találkozunk, ahol egy számviteli hibából, adójogi kérdésből, helytelen jogszabály alkalmazásból fakadóan születnek adó megállapítások. Jellemzően ezek a hibák a törvény által előírt nyilvántartások helytelen vezetéséből erednek, illetve az ellenőrzés hiányából. Nagyon sok társaságnál azt látjuk, hogy egész egyszerűen nincs ideje az adott kollégának, vagy nincs elég munkatárs az adott feladat ellátására, nincs meg a megfelelő kapacitás a felülellenőrzésekre. Gondolunk itt ugye adókalkuláció és adóbevallások, illetve főkönyv és kartonokkal kapcsolatos egyéb kimutatások és nyilvántartások vezetése. Az a jellemző manapság KKV-szektorban, hogy a pénzügyi csoportban egy-két adós szakterületen dolgozó kolléga van jelen az éves bevallások elkészítésénél, és ez sok esetben kevés. Ugye ki fogunk majd itt térni a következő részben adókedvezményekre és egyéb klasszikus hibákra, de alapvetően az a tapasztalatunk, hogy nem megfelelő, nem valósulnak meg a minimum elvárások, és nagyon-nagyon sok hibát tár fel az adóhivatal ezzel kapcsolatban.
Jellemző az, hogy ez a probléma ugye valóban az éves zárás idején, tehát az év végén december hónapra koncentrálódik, tehát hogy a feladatok zömét ilyenkor kell elvégezni?
Alapvetően nem eltolt üzleti éves, tehát normál üzleti éves társaságoknál azért ilyenkor már megkezdik a főkönyvvel és egyéb zárási teendőkkel kapcsolatos feladatokat a számviteli és adós kollégák, de nyilván a nagy hajrá az ugye a korai tavaszi időszakban jellemző. Ugyanakkor azoknál a társaságoknál, ahol magyarországi leányvállalatok vannak, ott azért a konszolidálásba bevont magyar társaságnak, a leánynak azért már időben el kell kezdenie, mert adott esetben a külföldi, jellemzően amerikai, angol, vagy mondhatok bármilyen országot, ott már azért január végén szeretik látni a számokat.
Miért érdemes erre különösképpen odafigyelni?
Jelenleg ugye Magyarországon 730 ezer gazdálkodó szervezet működik, és a 2020-as évben a társasági adóból közel 406 milliárd forint bevétele származott az adóhivatalnak, ez egyébként a teljes bevétel 3%-a, és érdekesség, hogy a NAV-nak a bevételi előirányzata 2020-ban nem érte el a kitűzött célt, nyilvánvalóan ez a Covid és veszélyhelyzet miatt alakult így, ugyanakkor így is 2%-kal magasabb a 2019-es évhez képest.
Minek köszönhető egyébként ez, hogy egy picikét azért a 2019-es évet meghaladta?
Rengeteg vizsgálatot végzett az adóhivatal, és koncentráltabbak ezek a vizsgálatok. A korábbi évekhez képest egyébként egészen pontosan 142.798 ellenőrzést végzett az adóhivatal, aminek ugye az eredménye, a kivetett szankció, az 230 ezer millió forint. Ez ugye tartalmazza az adóbírságot és a mulasztási bírság összegeit is. Ezek az ellenőrzéseknek a 90%-a jogkövetési vizsgálat volt, és jellemzően a 18-as és a 19-es évekre vonatkozott. Látható tehát, hogy jelentősen csökkent a lezárt időszakot keletkeztető adóellenőrzések száma, aminek ugye egyik oka ez az úgynevezett önkéntes jogkövetés támogatása. Ugye az ellenőrzési szakterület ma Magyarországon inkább támogató eljárással segíti az adózók kötelezettségeit, és ez a támogató eljárásnak az a célja, hogy az adózók kockázat elemzésével feltárt anomáliák kiküszöbölése gyakorlatilag ellenőrzés nélkül önkéntes jogkövetéssel. Ez jellemzően úgy történik egyébként, hogy telefonon felhívják az adózót, és a bevallásban szerepeltetett adatokban, vagy akár az online számla rendszerben valami problémát észlelnek. Ha ezt sikerül egyeztetni, akkor rendben van a dolog, és általában ezt így elengedi az adóhatóság. Ha viszont nem jutnak egyezségre, akkor ugye jön a jogkövetési vizsgálatról a megbízó levél. Érdekesség egyébként, hogy nagyon-nagyon sok bevétele keletkezett az adóhivatalnak ebből a támogató eljárásból.
Mik a főbb tapasztalatok egyébként az adóellenőrzések során, hogy milyen hibákat vétenek jellemzően a cégek?
Az adódigitalizáció eredményeként az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóknál ugye az ellenőrzés is a digitális térbe helyeződik át. Nem jellemző már az, mint korábban, évekkel korábban, hogy az adózók hatalmas ládákban viszik be az adóhivatalba az iratokat tartalmazó dossziékat. Általános tapasztalatként elmondható az is, hogy például a kiemelt adózóknak a nagy részének nagyon fontos a jó üzleti hírnév megtartása, és ez tükröző az adó moráljukban is. Ennek ellenére ugyanakkor a beadott társasági adó bevallásokból és az online számla adatok összevetéséből nagyon könnyen talál eltéréseket az adóhatóság belső rendszere, például az értékesítés nettó árbevételét illetően. Ezeket a checkpointokat természetesen ezt automatizáltan végzi az adóhivatal belső rendszere, és ezért is kiemelten fontos az, hogy a társaságoknak szintén legyen egy automatizált megoldásra, vagy legalább egy belső ellenőrzési folyamat, hogy ne csak manuális módszerekkel dolgozzanak a szakértők. És kiemelten fontos az, hogy mindig érvényesüljön a négy szem elve, lehetőség szerint akár egy független szakértő bevonásával történjenek meg ugye az adókalkulációk és a bevallások ellenőrzései. Miért fontos is ez? Tehát nyilvánvalóan egyrészt az adókockázatok elkerülése érdekében, tehát adott esetben sokszor nem vesznek figyelembe megfelelő kedvezményeket, ugye erre a következő részben ki fogunk majd térni. Tehát ugye abban is segít egy szakértő, hogy egyrészt kiaknázza az összes lehetséges kedvezményt, ezt megfelelő módon segít a dokumentáció elkészítésében, tehát a vállalkozás úgymond adócsökkentési lehetőségét ki tudja használni, és végül, de nem utolsó sorban pedig ugye a későbbi adóhiány, illetve megállapítások elkerülése véget kiemelten fontos ez.
Ugye említettük azt még a beszélgetés eleje közepén, hogy körülbelül 700 ezer magyar cégvállalkozás van, és hogy mennyire fontos lenne, vagy fontos az, hogy különböző automatizált megoldásokkal segítsék a bérszámfejtés munkáját, vagy az adókalkulációkat. Meg lehet-e azt becsülni, hogy a cégek hány százaléka olyan, amelyik ilyen szempontból gyenge lábakon áll? Tehát nincs automatizáltság, és nincs ez az úgynevezett négy szem elve sem, tehát hogy valós odafigyelés történik ezekre a folyamatokra.
A webináriunk alkalmával kitértünk arra, pont volt egy ilyen kérdésünk is a résztvevők között, hogy hol érvényesülnek ezek az ellenőrzési pontok, és nagyon meglepő lett az eredmény, mert a válaszadók 47%-ánál nincs meg ez a felül ellenőrzés, egész egyszerűen nem történik meg. Nyilván már a korábban említett okok miatt lehet ez, kevés kolléga, nincs elég idő, nem megfelelően vannak a folyamatok, a számviteli rendszer, és ugye nagyon sok esetben azt látjuk, hogy külföldi vállalatirányítási rendszert használnak, ami nem felel meg ugye a magyar számviteli törvény szerinti elvárásoknak, gondolunk itt a nyilvántartások vezetésére, nagyon sok probléma egyébként ebből fakad.
Hogyha nézzük az éves adók kapcsán felmerülő tipikus hibákat, akkor miket lehet kiemelni?
Üdvözlök én is mindenkit, Klamba Viktória vagyok. Külön bontanám ezt a kérdést kicsit adónemek szerint. Társasági adóban a legfontosabb mindig az alkalmazott adóalapcsökkentő tételeknek az alátámasztása. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok esetben a cégek automatizáltan, reflexszerűen kezelnek bizonyos tételeket adózási szempontból, anélkül, hogy mondjuk tételesen megvizsgálnák, hogy ők alkalmazhatják-e azt az adott adóalapcsökkentési tételt, illetve illetve hogy a rendelkezésükre áll ehhez minden szükséges dokumentáció. Azt látjuk, hogy sok esetben nem állnak rendelkezésre ezek a háttérinformációk, és ez azért fontos, mert ha az adóhatóság kijön egy ellenőrzésre, akkor minden esetben azt kéri, hogy támasszuk alá, hogy jogszerűen vettünk igénybe egy adóalap kedvezményt, vagy akár egy adókedvezményt. Itt az egyik leglényegesebb dolog az az, hogy a megfelelő analitikákon, kimutatásokon túl szinte minden ügylethez kapcsolódóan elvárja az adóhatóság, hogy a megfelelő szerződések, számlák és egyéb kapcsolódó dokumentumok is rendelkezésre álljanak. Tehát ezeket célszerű még az adóbevallás benyújtása előtt összegyűjteni és rendszerezett formában tárolni annak érdekében, hogy valóban az a végső összeg, amit mi beírunk egy adóbevallásba, az alátámasztott legyen, és az a tapasztalat, hogy sok esetben, ha részletébe elkezdjük vizsgálni ezeket a tételeket, akkor kiderül, hogy hát nem biztos, hogy minden megvan ahhoz, hogy biztonsággal tudjunk alkalmazni egy-egy csökkentő tételt. Az adóalap növelő tételek terén mi azt szoktuk tapasztalni, hogy az a legnagyobb probléma általában, hogy vannak olyan tételek, vannak olyan könyvelési tételek, amiket be kéne állítani a kalkulációba adóalap növelő tételként, de ezt elmulasztják a társaságok. Tehát ez is úgy küszöbölhető ki, hogyha végzünk egy felülellenőrzést, tehát a négy szem elvét érvényesítjük, és mielőtt véglegesen beadunk egy adóbevallást, akkor átnézzük, illetve valaki leellenőrzi az általunk már átnézett kalkulációt, főkönyvet, a különböző kartonokat, mert szinte mindig lehet olyan tételt találni, ami kimaradt, akár véletlenül, akár azért, mert mondjuk nincsen benne a gyakorlatunkban az adott tételnek a kezelése, és ugyanez igaz ugye a csökkentő tételekre is, hogy sok esetben automatikusan teszünk be valamit kedvezményként egy bevallásba, holott nem biztos, hogy minden feltételnek megfelelünk.
Egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy ezeknek a hibáknak mondjuk mi a mérlege, jön egy adóhatósági vizsgálat, a befizetés vagy a büntetés, ami leginkább a cégeket fenyegeti ebben a helyzetben?
Itt ez ugye attól függ, hogy milyen jellegű problémáról beszélünk. Abban az esetben, hogyha nem helyesen állapítjuk meg az adóalapot, akkor ugye a fizetendő adónk sem lesz helyes, és ilyenkor, hogyha kevesebb adót fizetünk, mint amennyit az adóhatóság számításai szerint kellett volna fizetni, akkor lehet egy adóhiányunk, ami alapján ugye nem csak a hiányzó adóösszeget kell befizetnünk, hanem az összes többi kapcsolódó bírságot is. Ez a jellemzőbb, az a ritkábbik eset, amikor az adóhatóság olyan célzattal megy mélységekig egy vizsgálatába, hogy azt próbálja megbizonyítani, hogy ott lett volna egy plusz kedvezmény, amivel mondjuk csökkenthettük volna az adóalapunkat. Tehát mindig abból kell kiindulni, hogy szúrós szemű az adóhatóság, még ha nem is mindig az, de ebből kell kiindulni, és ilyen szemmel kell nekünk magunknak is végignézni a kalkulációinkat, bevallásainkat és analitikáinkat. Erre nagyon alkalmas egy független szakértőnek a bevonása, akit pusztán szakmai szempontból nézi át a mi gyakorlatunkat, és adott esetben olyan tételeket is feltár, amiket egyébként lehet, hogy mi magunk azért nem veszünk észre, mert a mindennapos munka során az megszokott, hogy ott van.
Nézzük akkor külön adónemenként is azt, hogy mely adónemeknél lehet elkövetni legtöbbször vagy követik el a legtöbbször a hibákat a cégek.
Minden adónemnél van hibázási lehetőség sajnos. A társasági adónál ott az adóalap növelő csökkentő tételek azok, amiket kiemelten figyelni kell, illetve a másik ilyen nagyon jelentős tétel, az mindig az adókedvezményeknek az igénybevétele. Itt az a tapasztalatunk, hogy sok esetben a cégek, amikor meghozzák azt a döntést, hogy igénybe vesznek egy adott adókedvezményt, akkor a főbb feltételrendszereket megvizsgálják, ugye kérelem alapján működő, vagy bejelentés alapján működő adókedvezmények kapcsán benyújtják a kérelmet, bejelentést, viszont amikor ténylegesen elkezdik a gyakorlatban érvényesíteni ezeket az adókedvezményeket, mint például egy fejlesztési adókedvezményt, akkor az a tapasztalat, hogy arra már nem feltétlenül állnak készen, hogy ott minden esetben minden költségtípust megfelelően dokumentáljanak. Nincsenek külön nyilvántartások, amikben egyértelműen vezetve lennének például egy beruházáshoz kapcsolódóan felmerült költségek, Ugyanez igaz például egy kutatásfejlesztésre is, ami ugye egyre több céget érint, hogy nagyon nagy hiányosságokat tapasztalunk ebben a nyilvántartási dokumentációs rendszerben. Nincsen meg az a komplett dokumentáció, ami részleteiben tételesen alátámasztaná például egy K+F kedvezménynek az igénybevételét. Tehát nem tudjuk minden esetben számszakilag egyből levezetni, hogy miért írjuk be a bevallásba azt az összeget, amit. Ugye ezt csak és kizárólag úgy lehet megtenni, ha egy tételes nyilvántartást és analitikát készítünk és vezetünk folyamatosan.
De lehet például azt mondani, hogy mondjuk melyek a legtipikusabb hibák, akár a társasági adó, vagy akár az iparűzési adó megfizetésekor?
Hát ugye a társasági adónak a rendszere az elég komplex, ott tényleg ezekre az adókedvezményekre és adóalapcsökkentő tételek alkalmazhatóságára szeretném felhívni ott a figyelmet, illetve általánosságban arra, hogy nagyon sok olyan költség merül fel egy cég életében, a mindennapok során, amit automatikusan lekönyvelünk, elszámoljuk költségeket, azzal csökkentjük az adózás előtti eredményünket, viszont ezt nem gondoljuk végig minden esetben tételesen, hogy az a költség az valóban elismert költség lesz-e. Tehát sok olyan eset van, amikor számos olyan kisebb tételt szedegetünk össze egy főkönyv alapján, amire mi azt mondjuk, hogy ez nem biztos, hogy a vállalkozás érdekében merült fel közvetlenül, és ezért nem lesz az nálunk levonható adózási szempontból. Ezt emelném ki, mint egy nagyon-nagyon fontos tételt, mert ez viszont tényleg minden egyes társasági adóalanynál felmerül. Helyi iparűzési adóban a legtipikusabb példa a problémára az mindig a közvetített szolgáltatások a vállalkozói teljesítések értékének a levonása az adó alapból. Ez egy elég komplex elhatárolási rendszer alapján dönthető el, hogy egy bizonyos költségtípus az helyi iparűzési adóban minek számít, hogy az közvetített szolgáltatás lehet-e, vagy alvállalkozói teljesítés, vagy adott esetben egyik sem. És az a tapasztalat, hogy itt is vannak olyan berögződött automatizmusok, amiket a cégek követnek. Tehát például ráírják a számlára, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz, és akkor azt gondolják, hogy akkor innentől kezdve ez közvetített szolgáltatás. Holott vannak olyan egyéb úgynevezett soft szempontok is, amik nem konkrétan a jogszabályból olvashatók ki, viszont az elmúlt x évnyi adóhatósági tapasztalat alapján azért körvonalazódott az, hogy egyéb más formai és tartalmi feltételeknek is meg kell ahhoz felelni, hogy például közvetített szolgáltatás címen le tudjunk vonni mi egy költséget a helyi iparűzési adóalapunkból. Másik jellemző, hogy sokszor összekeverik ezeket a csökkentő tételeket az adózók, tehát nem határolják el megfelelően a közvetített szolgáltatásokat és a vállalkozói teljesítéseket, ami pedig azért fontos, mert más feltételrendszernek, más fogalmi és tartalmi rendszernek kell megfelelnie ennek a két tételnek, ahhoz, hogy ez levonható legyen adózási szempontból. Itt is nagyon fontos az, hogy legyen egy külön nyilvántartásunk, egy külön analitikánk, amiben összevezethető a bejövő és a kimenő oldal, a befogadott számlák és az általunk kiszámlázott szolgáltatásoknak az értéke, hogy tudjuk, hogy az melyik partner részére lett tovább közvetítve az az adott szolgáltatás. És azt látjuk, hogy ezen a területen nagyon nagy elmaradások vannak, és nagyon kevés adózó van, aki tényleg egy olyan komplex nyilvántartással rendelkezik, ami minden szempontból megfelel a joggyakorlat által követelt feltételeknek.
Nyilván ugye egy cég tevékenységétől is függ az, hogy hányféle adót kell megfizetni. Nagy általánosságban azt meg lehet mondani, hogy ma Magyarországon egy átlagos cég hányféle adó megfizetésével, vagy hányféle kedvezmény érvényesítésével foglalkozik egy-egy adó évben?
Ugye az adónemek tekintetében 10-20 adónemről beszélhetünk, amivel egyébként egy átlag cég ma Magyarországon napi szinten kell, hogy találkozzon, de ebbe ugye a béreket terhelő adók, járulékok is, meg minden egyéb is benne van. Most ugye elsődlegesen azokról az éves elszámolású adókról beszélünk, amikre vonatkozóan ugye egy évben egyszer nyújtunk be bevallást. A legtipikusabb ez a társasági adó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék, és abban pedig nagyon nagy a szórás, hogy melyik társaság esetében melyik adónem keletkezteti a legnagyobb fizetési kötelezettséget. Ez nyilván attól függ, hogy milyen típusú tevékenységet végez az a cég. Sok esetben azt látjuk, hogy egyébként például egy helyi iparűzési adó, ami ugye csak egy helyi adó, és egyébként maximum 2% a kulcsa, ugye most ebben az évben egy, hogy mégis nagyobb fizetendő adót eredményez, mint mondjuk egy társasági adó a maga 9%-ával. Tehát ezt nagyon nehéz így megbecsülni, viszont azt általánosságban el lehet mondani, hogy az éves adó kapcsán ez a három adónem, tehát társasági adó, helyi iparüzési adó, innovációs jövedék, mindenképpen olyan adónem, amire figyelni kell.
Ugye most érintettük az innovációs járulékot is, itt például milyen tipikus hibákat követnek el a cégek?
Az innovációs járuléknak a kalkulálási módszertana az tulajdonképpen ugyanaz, mint a helyi iparüzési adói, tehát a helyi iparüzési adó alapja képezi az innovációs járulék alapját is, tehát ebben a tekintetben ugyanazokra kell odafigyelni, mint a helyi iparüzési adónál. Amit mi a legnagyobb hiányosságnak szoktunk látni, az az, hogy van egy olyan mentesítő szabály, ami azt mondja ki, hogyha egy társaság mikro vagy kisvállalkozásnak minősül, akkor úgy unblock mentesül az innovációs járulék kötelezettség alól. Amit itt sokan nem szoktak részleteiben vizsgálni, az az, hogy megfelelnek ennek a feltételnek, hanem azt gondolják, hogy igen, én KKV vagyok, nekem nem kell innovációs járulékot fizetnem, és rengeteg eset van, amikor egy részletesebb vizsgálat alapján bizony arra lyukadunk ki, hogy a társaság nem minősül KKV-nak. Ugye itt fontos az, hogy nem minden KKV minősül a járulék alól, csak a mikro és kis vállalkozások, tehát például egy középvállalkozás már nem. Szintén ilyen sarokpont az, hogy milyen mutatószámok alapján határozza meg egy társaság azt, hogy ő KKV-e. Sokszor változott a jogszabály, volt időszak, amikor elég volt a saját céges mutatószámainkat megvizsgálni. Most azonban újra az a szabályozás, hogy a partner és kapcsolódó vállalkozások számait is figyelembe kell venni, hogy teljes körülön leellenőrizze, hogy ki az, akinek a mutatószámaival neki számolni kell, az már nagyon ritka eset. És ez nagy hiba, mert ugye azért az a tipikus, hogy általában egy nagyobb cégcsoportban a magyar operáció tipikusan nem a legnagyobb. Ezt komolyan kell venni, és ezt évről évre ellenőrizni kell, és nem csak azért, mert innovációs járulék szempontjából jelentősége van ennek, hanem például egy transferálnyilvántartás készítési kötelezettség aluli mentesüléshez is fontos lehet ez a szempont.
Beszéltünk arról ugye, hogy nagyon sokat segíthetnek az automatizált megoldások. Elérhetőek-e a piacon ezek az automatizált megoldások?
Vannak olyan automatizált megoldások, amikkel jelentősen csökkenthető a cégeknek az adminisztrációs terhe. Az RSM-nek is vannak ilyen megoldásai, ezek ugye tipikusan ÁFA és online számla kapcsán vannak jelenleg a piacon. Folyamatban vannak olyan fejlesztések is, hogy az egyéb adónemek tekintetében az automatizálást azt hogy lehet megvalósítani. Viszont én pont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azon túl, hogy a mindennapi működés során automatizálunk, és ezáltal hatékonyabbá válunk. Pont évente egyszer, mielőtt az éves adóbevallásokat elkészítjük, a manuális ellenőrzés, a részletes tapasztalatokon alapuló ellenőrzés elengedhetetlen, ugyanis vannak ugye pont azok a kis finomságok, apróságok, azok, amiket mondjuk egy adóhatóság is vizsgál, amit mondjuk egy automatizált folyamat nem biztos, hogy tud kezelni. Tehát az, hogy egy adott költségtípus az én gazdálkodásom szempontjából biznisz költsége, azt nem biztos, hogy mondjuk egy program meg tudja mondani. Ugyanúgy, ahogy azt sem biztos, hogy teljes körülön le lehet ellenőrizni automatizált módon, hogy minden kapcsolódó alátámasztó dokumentum rendelkezésre áll-e. Ezekben az adónemekben egy jó ideig biztosan nagy jelentősége lesz még mindig annak, hogy manuálisan a szakmai tapasztalatok alapján végezzünk egy felülellenőrzést, legalább évente egyszer.